Közben ezt mondta, felhajtotta a halott hátán az inget, a lövés kimeneti nyílását keresve. Itt azonban nem volt semmilyen seb. A golyó valószínűleg ferdén hatolt be, jegyeztem meg. Átütötte a jobb szívkamrát, és megakadt valahol a lapocka alatt. Igaz, kolléga úr? Én is úgy vélem, bólintott egyetértően a lundi orvos. A halál közvetlen oka a szívburok károsodása, és belső vérzés lehet. Teljes bizonyosságot csak a boncolás után nyerhetünk. Számomra ennek nincs különösebb jelentősége, mondta Magnus Torg. Sokkal jobban érdekel ez a szám itt az alkaron. Kíváncsi vagyok, mondtam, találkozott-e Maria Janssonnal, ez a halász. Megtudakolhatom, ajánlotta fel szolgálatait a lundi rendőr. Majd az én embereim is körül szimatolnak, de egy helyi rendőrnek könnyebb. Véleményem szerint találkoztak, hiszen Lilian azt mondta, hogy ez a lengyel telefonált Janssonné asszonynak a panzióba. Igen, de aznap, amikor Maria Jansson meghalt, pár órával a gyilkosság előtt. Lehet, hogy csak megállapodtak a találkában, amely aztán nem jött létre. Nos, uraim, utasított bennünket rendre Torg, lesz időnk elmélkedni rajta, mihelyt befejezzük a helyszíni szemlét. A boncolásig semmit sem tudunk mondani, jegyezte meg Ross. De mégis, mikor állhatott be a halál? Kérdezte Magnus Torg. Úgy gondolom, siettem a válasszal, hogy nem korábban, mint este 11, és nem később, mint hajnali 1 óra. És önnek, Ross doktor úr, mi a véleménye? Ugyanaz, mint Niller út kollégái, jegyezte meg a lundi orvos. Így hát másodszor is megegyezett a véleményünk Ross doktorral. Emlékszem, amikor a megboldogult Janssonné holttestét vizsgáltuk, akkor is mindketten azt állapítottuk meg, hogy az asszony délután 5 és este 7 között halt meg. Bevallom, ez hízelgett a hiúságomnak. Ross doktor úr ugyanis kitűnő szakember. Számos publikációját olvastam a szaksajtóban. Amellett professzora a lundi egyetemnek, melyről a legjobb véleménnyel vannak Svédország szerte. És ez az ember 2 ízben is igazat adott nekem. Egy közönséges rendőrorvosnak, akinek nincsenek különösebb ambíciói. Eközben a technikusok végeztek a konyhában, eredmény nélkül. Átvonultak a szobába, ez valamivel nagyobbnak tetszett a konyhánál, de mennyezete ennek sem volt, csak egy ferde födémje. A bútorok eléggé tűrhetőek voltak, a padlón egy viszonylag elfogadható szőnyeg feküdt. Az asztal, bár régóta használhatták, egykor jobb időket látott. A 4 szék úgy szintén. A sarokban egy diófa szekrény állt. Közepén tükörrel. Volt egy könyvespolc is, legalább 200 könyvvel. A dívány megvetve. Az egyik széken rendesen összehajtogatott öltöny. 180 koronáért az első jobb üzletben meg lehetett venni Malmöben vagy Lundban. Csak most vettem észre, hogy a dívány melletti kis asztalon lévő éjjeli lámpa még mindig ég. Azt hiszem, vélte az egyik rendőr, hogy ez az ember már aludt, vagy legalábbis az ágyban feküdt. Meghallotta a kopogást, felállt, és az ajtóhoz ment. Kinyitotta, és akkor dördült el a lövés. A gyilkos becsapta az ajtót. A lövés zaját elnyerte a tenger morajlása. Tegnap ismét zajosabban hullámzott, mint általában. Csak is egy ismerőse lehetett, mondtam. Idegennek ilyen későn nem nyitott volna ajtót. Nem tudni, mit mondott neki az az ember. Kiadhatta magát például postásnak, aki sürgős táviratot hozott. Ez régi trükkje a bűnözőknek, és majdnem mindig beválik. Annál is inkább, tette hozzá a rendőr, mivel az öreg halásznak nem volt telefonja. A szép Nora Linner elszörnyedése ötlött fel bennem. Svédországban ez a nyomor legalsó foka, dünnyögtem. Nem, mondta a rendőr. Szegény volt az igaz, de nem annyira. Ha több pénzre lett volna szüksége, elég, ha több halat fog. De ő maga mondta nem egyszer, hogy pénzre nincs szüksége. Elég megkeresni a kenyérre valót, meg annyit, hogy valami fedje a testét. Különc volt. Úgy látszik, a táborban átéltek után soha nem találta meg önmagát. Az őrmesterek egyike gondosan átkutatta az elhunyt ruháját. Kirakta az asztalra a zsebek tartalmát, volt közötte régi bőrtárca, egy fésű, egy kis tükör, fél csomag pelmelt cigaretta, továbbá egy zsebkendő, egy teljesen tiszta tartalék zsebkendő, néhány ezüst koronás, egy kevés apró pénz és egy viharöngyújtó. Olyan, amilyet a halászok és a tengerészek használnak. Magnus Torg kinyitotta a tárcát, kivett belőle néhány bankjegyet. Összesen 185 koronát. Egész szép összeg ahhoz képest, amilyen szegénynek tartották a szomszédai az öreg lengyelt. Volt még egy zsebnaptár, bejegyzések nélkül, és néhány számla. Egy közülük a helyi mosodáé. Nem sok, morgott Magnus Stork. Nézzétek meg az íróasztalt. A szoba leírásokor elfelejtettem megemlíteni, hogy az egyik ablak alatt íróasztal állt. Mellette elég kényelmes fotel. Az asztalon hamutartó, állónaptár, egy üres jegyzettömb és egy nyitott könyv. Minden fiók nyitva volt. Ugyanakkor nehezen lehetett elképzelni, hogy a gyilkos éppen itt kutatott volna, mert a fiókokban példás rend uralkodott. Az egyikben tiszta papír, a másikban kis telítők és különböző fényképek. Ezeket a rendőrtiszt most meg sem nézte. Lejjebb ismét könyvek, valamennyi a halászatról. A legalsó fiókban nagy mennyiségű orvosság. A középső, legnagyobb fiókban megtaláltuk mindenek előtt a meggyilkolt ember útlevelét. A fényképről a halottnál legalább 10 évvel fiatalabb ember nézett vissza ránk. A név és családi név rublikába valaki szép írással olyan szavakat kaligrafált, amelyeket egy svéd száj csak a legnagyobb nehézségek árán képes kimondani. Stanislav Tzsecsiecki. Na, ezeknek is prima neveik vannak. Lengyelországban, nevette el magát az egyik őrmester. Majd kitörik a nyelvem. Csoda, hogy ott már a kisgyerekek is lengyelül beszélnek. Régi vicc, jegyezte meg Rossz doktor. A balti tengernek azon az oldalán biztosan ugyanezt mondják a svédekről. Ugyan, a miénknél nincs könnyebb nyelv, méltatlankodott az őrmester. Az útlevél tanúsága szerint a megnyilkolt Stanislav Strecsecki 59 éves volt. A foglalkozás rovatban az állt, hogy halász, de a legmagasabb iskolai végzettséget firtató rublikákban már valami más. Gépészmérnök. Füttyentettem. Micsoda fura gépészmérnök az olyan, aki halakat fog ahelyett, hogy a maga jól fizető szakmájában dolgozna. Például a közeli Árlöv cukorgyárban. A rendőrtiszt átnézte a meggyilkolt útlevelét. Ezt a több mint 4 évvel ezelőtt kiállított dokumentumot jócskán használták. A vízumokból és a külföldi útlevél ellenőrző helyek pecsétjeiből ítélve ez a lengyel sokat utazott. Évente többször is. Belgium, Hollandia, Nagy-Britannia, Franciaország, néhányszor Lengyelországban is megfordult. Utoljára május elején járt egykori hazájában. Külföldi tartózkodásai minden esetben rövidek voltak, 3-4 naposak, legfeljebb 1 hetesek. Igaz, hogy a lökhajtásos repülőgépek korában a föld körüli utazás sem tart tovább, de azok, akik nem üzleti ügyben utaznak, hanem csak turistáskodnak, általában hosszabb időre mennek. Ugyanebben a fiókban bukkantunk rá 2 takarékkönyvre is. Az egyikben 327 korona volt, a másikban viszont 8740. Valóságos kis vagyon egy szegény halásznak, aki még a telefont sem szereltette fel magának. Ami még érdekesebb, az utolsó betét napja péntek volt. Elég nagy összeget helyezett el, 1500 koronát. Ez meglepte a lommai rendőrt. Az igaz, hogy soha nem kért szociális segélyt, de mindannyian ágról szakadtnak hittük. Olyannak, akinek legfeljebb 80 korona van a zsebében. Ennek utána nézünk, mondta Magnus Torg. A fiókban hivatalos papírok is akadtak. Számunkra ismeretlen nyelven íródtak. Valószínűleg lengyelül. 2 másik fiókot levelek töltöttek meg. Nagyon gondosan helyezték őket egymásra. Az egyes kötegeket zsinórral kötötték át. A borítékokon bélyegek a világ minden részéből. A főhadnagy az összes iratot egy nagy táskába gyömöszölte. Elküldöm őket Lundba, nézzék át tüzetesen ezeket az írásokat. A levelek sok nyelven íródtak, megfigyeltem még olaszul is. Szakembereknek kell elolvasniuk őket. Micsoda titokzatos ember, jegyezte meg Rossz doktor. Akkor hát be is fejeztük az itteni munkát. A házat lepecsételjük. Az egyik őrmester fog ügyelni rá. Amikor majd többet tudunk az áldozatról, elsősorban amikor megtudjuk, miről levelezett, akkor esetleg újabb vizsgálatot tartunk. Ki kell hívni a hullaszállítókat, mondta a lundi orvos. Már intézkedtem, felelte Magnus Torg. Elindultak, minden percben itt kell lenniük. És a töltényhüvely, érdeklődtem. Az a gyanunk, hogy a gyilkos a küszöbről lőtt. A hüvelynek valahol itt kell hevernie. Ez nagyon fontos lehet. Mindenütt kerestem a hüvelyt, mondta a rendőrtiszt. Még mielőtt önök visszatértek az őrsről. De sehol sem találtam. A gyilkos nyilván felvette a földről. A sötétben? Lehet, hogy akkor lőtt, amikor már a konyhában volt. Ebben az esetben a padlóról emelte fel a töltényhüvelyt. De lehet az is, hogy úgy tett, mint a profi banditák. Kendőbe csavarta a pisztolyt, s a hüvely így benne maradt a kendőben. Vagy talán zsebből tüzelt. Akkor nem lenne lőpornyom a testen, jegyezte meg Rozs doktor. A hüvely minden esetre eltűnt, szögezte le Magnus Thorn. A kijárat felé indultunk. Amikor keresztül haladtunk a konyhán, feltűnt nekem, hogy a szekrény lábánál valami csillog. Oda mutattam. Ott valami fénylik. Hát, ha a hüvely. Az egyik nyomozó lehajolt és benézett a szekrény alá. Semmit sem látott. Odább, mondtam. A jobb oldali szekrénylábnál valamilyen sárgás fény villant. A nyomozó a szekrénynek ezen az oldalán térdelt le. Lehajolt és kinyújtotta a kezét. Valamilyen kis tárgyat adott át a főhadnagynak. Kíváncsian hajoltunk oda. Magnus Thorg tenyerén megcsillant egy aranygyűrű, és benne egy csodaszép igaz gyöngy. A vezérkar tanácskozása. Hétfő reggeltől sorban érkeztek a vendégek Astrid Brandt asszony panziójába, de egyáltalán nem olyan vendégek, akiket a jó nevű intézmény tulajdonosnője szívesen látott a Strandvégenen. Elsőként a lundi rendőrkapitány és egy nyomozó jelent meg. Utána a Kvelsposten mindentudó riportere Sven Breman futott be. Utolsónak pedig Stockholmból érkezett urak csengettek az ajtón, a belügyminisztérium emberei. Csak nem velük egy időben érkezett meg a malmői ügyészség képviselője is. Két egymást követő gyilkosság, s mindkettő ugyanazon a kis üdülőhelyen. Ilyen talán még nem is történt Svédországban. Még a közel-keleti események is háttérbe szorultak ekkora szenzációval szemben. A sajtóban egész oldalakat töltöttek meg a lommai tudósítások, a település lakóival készített interjúk és a legkülönbözőbb találgatások az üggyel kapcsolatban. A rendőrségen köszörülte a nyelvét az újságírók hada. Amikor a főhadnagy a reggelinél átnézte a vaskos újságköteget, kicsit remegett a keze. Először is a rendőrkapitány hosszasan tárgyalt a könyvtárszobában a beosztottjával. Hogy miről beszéltek, soha nem tudjuk meg, de Magnus Thorg vörös füllel távozott. Nem dicséretet kapott a felettesétől, annyi bizonyos. Szegény főhadnagy jól tudta, hogy ha a nyomozás kudarccal végződik, szedheti a sátorfáját a rendőrségről. Breman szerkesztő Björn Nilerud doktorral csevegett. Véleményük megegyezett. A rendőrségnek semmi dicsekedni valója. Az eddigi két legjelentősebb nyomra, a Brandt villa átvágott kerítésére, valamint a meggyilkolt Stanislav Zsecsecki szekrénye alatt talált aranygyűrűre, nem hivatásos rendőrök bukkantak rá, hanem amatőrök, akik merő véletlenségből tartózkodtak a bűntények színhelyén. Akár egy hallgazdaságban, mulatott az újságíró. Hogy a pontyok állandó mozgásban legyenek és gyorsabban nőjenek, a halastóba bedobnak egy pár csukát. Ilyen ösztönzés kellene a mi rendőreinknek is. A közlekedési rendőröket és a huliganizmus elleni rohambrigádokat leszámítva a többség hozzászokott a viszonylag eseménytelen, langyos, kényelmes élethez. Ilyen gyilkosságok esetében aztán elveszítik a fejüket. Ön tehát, szerkesztő úr, a csuka szerepét óhajtja játszani? Sven Breman elnevette magát. Ó, a legkevésbé sem. Megvannak a módszereim, hogy mindig egy kicsivel többet tudjak meg, mint más lapoktól való kollégáim.